Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és az édesanyákkal, családokkal együtt hadd valljuk Isten igéjét úgy mindannyian, mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Amen. A 128. Zsoltár első és második versét énekeljük. Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Helyünkön ülve maradva, hallgassuk testvéreim Isten igéjét, melynek alapján szent lelke erejét kérve hirdetem az ő üzenetét. Ez alkalommal Esdrás könyve első részéből hangzik az ige hozzánk. Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában, szóban és írásban kihirdettesse a következőket. Ezt mondja Círus perzsa király, a föld minden országát nekem adta az Úr, a menny istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istenem, menjen el a Júdában levő Jeruzsálembe, és építse fel Izrael Istenének, az Úrnak a házát. Ő az Isten Jeruzsálemben. Aki csak megmarad bárhol, ahol jövevényként él, azt segítsék annak a helynek a polgárai ezüsttel, arannyal, különféle javakkal és állatokkal, meg önkéntes ajándékokkal az Isten jeruzsálemi háza számára. Elindultak tehát Júda és Benjamin családfői, meg a papok és a léviták. Mindnyájuk lelkét arra indította az Isten, hogy menjenek el, és építsék fel az Úr házát Jeruzsálemben. Egész környezetük segítette őket ezüsttárgyakkal, arannyal, különféle javakkal, állatokkal és kincsekkel, önkéntes adományaikon kívül. Círus király pedig előhozatta az úrházának az edényeit, amelyeket Nabukadnetszár vitt el Jeruzsálembe, és saját istenei templomának ajándékozott. Előhozatta ezeket Círus perzsa király, Mitredát kincstárnok felügyeletével, és szám szerint átadta Sésbatszárnak, Júda fejedelmének. Ez volt a számuk. 30 ezüsttál, aranytál, 1000 ezüsttál, 29 kés, 30 aranyserleg, 410 másodrendű ezüstserleg, és 1000 más edény. Összesen 5400 arany és ezüst edény volt. Mindezt magával vitte Sésbatszár, amikor a foglyok elmentek Babilóniából Jeruzsálembe. Kedves testvéreim, üdvtörténeti sorozatunk különös állomásához érkeztünk. A babiloni fogságnak vége. Círus király kihirdette, haza mehetnek a foglyok. Semmi máshoz nem hasonlítható élmény, amikor lejár a fogság ideje. Amikor vége egy kilátástalannak tűnő, igen hosszú, nehéz helyzetnek. Így írja Zsoltáros a 126. Zsoltárban, mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók, akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek. Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr, hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezzünk. Bocsássák meg a testvérek, ha a magam kis örömét hasonlítom ehhez a nagy szabadulási örömhöz, de amikor készültem a szolgálatra, újra fölidéződött bennem, hogy micsoda újongást éreztem, pedig hát jó tanuló diák voltam minden év végén. Azt a mámoros érzést, amikor arra ébredt az ember, hogy nem kell menni iskolába, és egy beláthatatlanul hosszú nyár itt van előttünk, hát az még mindig megmelegíti a szívemet. De ami már komolyabb volt ennél, 15 hónapnyi kórház szanatórium műtét, ami után mikor lejárt ez az idő ifjúként, és kiléphettem a szanatórium vagy a kórház ajtaján, azért nagy érzés volt az is. És talán már kevesen élnek itt közöttünk, azok közül, akik valóságos fogságot szenvedtek. Hogy mit jelentett, amikor a kilátástalannak tűnő fogság időből egyszer csak bekövetkezett az a pillanat, hogy kiléphettek a szöges drót mögül, és elindulhattak, ha tönkrement egészséggel is, vagy akárhogy, de hazafelé. Lehet, hogy úgy vagy, testvérem, ahogyan Isten népe mondta a fogság kellős közepén, talán valami nehézben, amit úgy látsz az életedre nézve, hogy kilátástalanul fogság szakasz, nehéz, amiből nincs szabadulás. Így kiáltott a nép ott, elhagyott az Úr, rólam elfeledkezett az én Istenem. És akkor küldi a prófétát hozzájuk, mert dehogy felejtette el őket, hát a szeme fénye voltak az övéi, hanem azt mondta, hogy elfelejtkezheti ki az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. De ha még ezek elfelejtkeznének is, én te rólad el nem feledkezem. Markaimba metszettelek fel téged. Kőfalaid előttem vannak szüntelen. És most itt van vége a fogságnak. Gyönyörködjünk ma a mi szabadító Istenünkben. Mondhatná valaki, honnan vesszük, hogy Isten szabadítása megy végbe egy kis nép, vagy egy porszem, semmi ember életében. Itt világhatalmak, hadseregek döntenek, És mondhatnánk, hogy ma a pénzhatalmak kezében van a világ események sorsa. Szép, hogy mi itt a templomon belül hősök vagyunk, a mi Istenünk a nagy, még annál is nagyobb, de ha kilépünk a templom ajtón, egészen más erők uralkodnak az életünk felett, a világ folyása felett. Éppen, hogy azt kellene meglátnunk, hogy ezek a világ erők bármilyen hatalommal bírnak, és ezt alázattal mondom, idéző jelben, de komolyan, nagy betűkkel, csak eszközök az Isten kezében, mégpedig a szabadító Isten kezében. Úgy, ahogyan, mikor Jézus ott állt Pilátus előtt. Hát micsoda erőviszonyok. Itt van ez a szánalmas, megverendő, megvert tanító, vándor, proféta. Itt van, aki, nincs, aki védjen, mindenki csak támad, és ott ül a karszékben Pilátus, úgy, mint aki fent hordja a fejét, és úgy beszél, és nem felel neki Jézus a kérdésére is. Fölhorkan a helytartó, nekem nem felelsz. Hát hatalmam van téged szabadon engedni, vagy halálba küldeni. Akkor megszólal Jézus, semmi hatalmad nem lenne én fölöttem, ha onnan felülről, nem a császártól, onnan felülről nem adatott volna néked. Nem érti Pilátus egészen, de valamit megsejt abból, hogy itt az erőviszonyok. Ki is derül, amikor Pilátus ott ugrabugrál, mossa a kezét, mindent tesz. És ott áll a megvert, a leköpött, a tövis koronás. Ott áll úgy, mint egy király, akiről ugyan most nem látszik. Minden azt mutatja, hogy mit akar ezzel a maga szánalmas mi voltával. De győzött, és az országa ma is fennáll, hatalmas ország. Mit akar az a kis nép ott? Hát a világhódító hatalom Babilon végig söpört Palesztinán, ott bekebelezett az boldog-boldogtalan, mint még egy szethal, végigúszik úgy, hogy közben nyeli a halakat. Mit számított ott egy ilyen kis ország? De figyeljük csak az igét. Azt olvastam az első versben, hogy Círus Perzsa király lelkét arra indította az Úr, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje. Nem? Arról van szó, hogy képzeleg a Biblia író, hanem arról van szó, hogy az Úr keményen megmondta népének, ha meg nem tértek gonosz útjaitokról, ha abban nem hagyjátok ezt az istentelen, embertelen életet, képmutató életet, amit folytattok, eljön a fogság ideje. Pedig az Úr megszabadítana titeket. És itt van Jeremiás 25:8-tól, azért ezt mondja a seregek ura, mivel nem hallgattatok beszédemre, elhozatom Észak valamennyi népét, így szól az Úr, meg szolgámat Nabukadnetszárt, Babilónia királyát. Rázódítom erre az országra, a lakóira és valamennyi szomszédos népre, kiírtom őket, megborzad és felsziszen, aki látja, mert örökre romhalmazzá teszem őket. Megszüntetem náluk a vidám örvendezé zaját, a vőlegény és a menyasszony örömét, a malomzúgást és a mécsvilágot. Ez az ország szörnyű romhalmazzá lesz, és ezek a népek Babilónia királyának fognak szolgálni 70 esztendeig. 70 esztendeig. Nagy bajban vannak a Biblia tudósok, hogy nem jön ki a 70 esztendő valahogy. Én, aki nem vagyok Biblia tudós, egy kicsit mosolygok rajtuk. Mert igyekeznek valahogy a 70 esztendőt azért pontosan kihúzni. Ott van, hogy azt mondják, hát Krisztus előtt 605-ben már az első támadással is vitt el foglyokat Nabukodonozor. Ha ezt a 605-öt 635-höz viszonyítjuk, amikor a templom alapját lerakták, igaz, már hazaért az első csoport évekkel azelőtt, akkor azért ez 70 év. Vagy hogyha a Krisztus előtt 586-ot vesszük, és aztán, amikor föl is épült a templom 516-ba, kijön a 70 év. Én magamban azért mosolygom, testvéreim, és nem fölényesen, csak csendesen. Hát nem ismerik ezek a Biblia tudósok az Isten mérhetetlen irgalmát. Hát ki mondta a 70 évet? De lerövidítette. Hát lesi az Úr, hogy könyörülhetne. Várja, hogy megtér a nép, de amikor nem tér meg, még akkor is lesi, hogy az ő irgalmát hogy fejezhetné ki, hát az övéi. Hát a 586-ot és 538-at számoljuk, amikor Círus kiadta a rendeletet, 586-ban volt a jeruzsálemi pusztulás és Nabukodonozornak az az írtó hadjárata, 48 év. Ne számolgassunk, hanem örüljünk neki, hogy eljött a szabadulás ideje. Megmondta az Úr, hát ha még a legszélét nézzük meg, mindent kifeszítünk, akkor 70 év. De irgalmas az Úr, könyörülő, és nem azt mondja, hogy az utolsóig leverem rajtad. Egyszer történt a világ történelemben, hogy valakin az utolsóig leverte az Isten minden bűn büntetését. Tudjátok, mondanom sem kell. Önmagán, a saját egyszülött fián, az Úr Jézus Krisztuson. Ott nem volt rövidítés. Nem. De azon kívül, testvéreim, kibeszélhetetlen az Isten irgalma. Azt mondja, elpusztítok itt mindent úgy, hogy soha nem lesz semmi. De már ott abban a mondatban beleteszi, hogy 70 esztendeig. Aztán még ezt is lekicsinyíti, mert lesi az Úr, hogy könyörüljön, hogy szabadítson. Hát nem elpusztítani akarta ő a népet, hanem megtisztítani. Hát nem azért büntet, mert el akar pusztítani, hanem fölrázni, hogy ébredj, ember, ébredj. Mi történt ott? Hogy ilyen nagy lelkű ez a Círus? Uralkodása első évében. Igen, Krisztus 539-ben a perzsák elsöpörték a babiloni uralmat. És Babilon fölött is ők lettek a világ urai. És uralkodása első évében. Ó, de megtért ez a Círus, mondhatnánk. Ez aztán nagyon tudja, hogy kicsoda az élő Isten. Hát, nem egészen így történt ez. A világbirodalmi váltás, amelyik végbe ment, az hozott egy új helyzetet, és ugye az asszír babilóniaiak, azok törtek, zúztak, pusztítottak minden. Csak az ő Istenük, a Márduk, a többi mind semmi, mert a Márduk vitte őket győzelemre, és bezúzni a többi szobrot, mindent, a más isteneket, az ő Istenük egyedül. És leigázni a népeket, és rabszíra, és minden. Jön Círus, és rájön, hogy nem sokra megyek én. Azokkal a romvárosokkal, kifosztott, lepusztított országokkal, bevetetlen mezőterületekkel, hanem engedjük csak haza
a népeket, használják a nyelvüket, és engedjük csak, hogy jókedve fizessék a kemény adót Perzsiának.
Az egész birodalomat nem csak ő nekik adta ki ezt a rendet, tehát mindenki menjen, építse a templomait, az isteneit, mert engem tett kedveltjévé minden nép istene. Azt mondja Círus. Van egy agyaktábla abból a korból. Círus ezt íratja föl az agyaktáblán, hogy haszontalanná vált a király, már mint a babiloni király, és Márduk elcsapta őt, de kedveltjét kiválasztotta Círuszt. Az egész egy politikai szöveg, amivel ő minden nép kedveltjévé kívánt lenni, miközben ezen keresztül jutott nagyobb haszonra, mintha ott eteti a foglyokat, és azok még ott dolgoznak neki, meg már akkor beépültek, ott beolvadtak. Gyakorlatilag nem volt akkora haszna belőlük. Menjetek csak haza, építsétek, én a nagy lelkű Círusz. És milyen döbbenet, testvéreim. Hát taktikát változtat a világ hódító. Hát mi történt itt velünk, testvéreim? Anélkül, hogy én nagy politikus képébe képzelném magam. Kelet-Közép-Európában. 21 néhány évvel ezelőtt. Hát a világ nagy tőke, urai, akiknek még nem is látjuk az arcát, mert Círus legalább nevét adja, arcát látni nem látni. Nagy tőke urai taktikát változtattak. Mi azt hittük, hogy hű, legyőztük a nagy szomszédot, hogy ne. Taktikát változtattak. Hát kell a piac, kell az olcsó munkaerő, és közben még azt is elmagyarázva nekünk, hogy az emberség, akkor a humánus eljárások és az irántunk való nagy odaadás, tehát mennek a világhódítók ide-oda-amoda, és érdekes, hogy ahol sok olaj van, ott nagyon hamar a humanitárius akciók olyan erővel kapnak hatalomra, ahol meg nincs semmi, hát igen, ott van Észak-Korea. Hát egyszer halálra kínozzák a keresztjén testvéreinket. Tömegével. Ott van, érdekes, ott a diktátor élheti az életét. Finoman, nyugodtan. Mit számít, emberek? Tömegei mennek tönkre. Nem akarok én erről többet mondani, csak nem az irántunk való nagy emberség vezette a nagy tőke urait. Ezt azt hiszem, hogy nem csak én gondolom így, és sokan mások. Rájövünk lassan, de amire ők nem gondolnak, hogy az ő kezük fölött van egy hatalmasabb úr, aki meg közben kapukat nyit ki. Ha csak ilyen partikulárisan gondolkozunk, hogy fasor. Testvéreim, a 90-es évek előtt egy ilyen magamfajta lelkész föl nem jöhetett volna a fasori szószéke. Hát az állami egyházi hivatal hozzájárulása kellett ahhoz, hogy licencet kapjon egy lelkipásztor. Arról szó se lehetett volna, egy hívősdi Jézusos papit térítgeti a híveket, és még hisznek is az igének, és még ébred is egy gyülekezet, meg a lelkésztársai. Arról szó se lehetett volna. És arról lehetett volna, hogy Julianna református iskolába járathassák a testvérek, a gyerekeket, hát még Csipkebokor óvodába is. Még mi kellene, majdnem, hogy bölcsöde, vagy még... Szó se lehetett róla, és azért azok a családok, akik átélik, én magam is a kisunokám kapcsán, feleségemmel együtt, micsoda kegyelem, hogy ezek a gyerekek,
abban a légkörben lehetnek. Egybe folyunk. Gyülekezet, iskola. Olyan ajándék. Ezek az évek beleivódnak a szívükbe, lelkükbe. Ki hozta létre? A világ nagy hatalmak, szolgák. Azt mondja Nabukodonozóra, Nabukadnezára, hogy az új fordítás mondja, hogy Nabukadnezár az én szolgám, mondja az Úr. Mit törődött Nabukadnezár? Az élő Isten, azt se tudta, van-e, nincs, sőt, semmibe vette. Círus az én szolgám. Az én eszközöm. Mit gondolt Círus? Menjenek, építsék a templomot, aztán fizessenek. Kérovom az adókat, szépen fölfüvelnek ott a földjükön, és aztán megvagyunk, de közben dolgozik az élő Isten. És a Biblia író boldogan mondja, hogy Isten akaratából hajtották végre. Mert Isten ezen keresztül azt a jót munkált, a szabadulást a népe számára. És elindul az első csapat, 42.360 ember, az külön ige hirdetést érdemelne, nem is térek ki rá, csak említem. Nem megy ám mindenki. Annyira vágyták a szabadulást. Hát igen, csak most már azért egy kis egzisztenciát teremtettek, vagy valaki már ott valamilyen gazdasági dologba. Jó, még csak segédmunkásként, de zsebre annyit kapott. Hát most menjen vissza templomot építeni. Ahogy mondtam, bocsánat a szóért, itt ez egy macerás. Döbbent voltam, testvéreim, amikor Felsőpatonyba jártam. Szlovákiai magyar terület. És egy kicsit beleláttam abba, hogy a 40-es, 50-es magyar családok hogy gondolkodnak. A Pozsonyban van a megélhetés. Mit ugrálnak ezek, hogy így magyar, meg úgy magyar? Mit kell itt, több számít? Megdöbbentem rajta, hogy ez se számít, az se, a végén már semmi nem számít. A végén azt csinálnak, amit akarnak velünk, és nem azért csak, hogy a magyarságunk. A végén már az emberségünk, a végén már disznóvá aljasul az ember. A végén már odáig, hogy teszi, veszi, adja a nő a férfit, a férfi a nőt, csináljuk a bazárt. Hát mivé lesz az ember? Hanem számít már. Se tisztesség, se család, se nemzet, semmi már. Folyik a sárga lé, ott a kis pénz, aztán kész. Aztán fölbukunk. Nem ment mindenki vissza, de a maradék. És az lett az újjáépítés zsengéje. Testvéreim. És kihordta az a nép a messiást. Nekünk is. Mert ugye mi már megbocsátják a zsidó nemzet tagjai. Mi már nem azért lelkesedünk, hogy jaj, jaj, a Babilonból való szabadulás. Hanem mi már azért lelkesedünk, hogy átvitt minket a sötétségből az ő szerelmes fia országába. Mi az Isten országáért lelkesedünk. Hát azért valaki kérdezte tőlem, hogy most itt hónapokon át, vagy éveken át a zsidó történelmet tanuljuk. Én mondom, hagyd már. Hát ha tetszett az Istennek, hogy ezen az úton át hozza el a számunkra a szabadulást, az Isten országába való belépést, ne bíráld már fölül, hanem ragadd meg. Mert itt egy óriási szabadítás történt, ehhez képest a babiloni. Nem azt mondom, hogy semmi. De hát ez az egész ószövetségi sorozat Jézusra mutat. Arra, akit világhatalmak nem állíthattak meg, mert amit az Isten eldöntött, azt Augustus császár sem bírálhatja fölül. 700-800 évvel Jézus születése előtt elmondja a próféta, de te Efratának Betleheme kicsi vagy. Belőled származik, akinek származása öröktől fogva való. Mit tud arról egy Augustus isteni? Hát az volt az új neve, ez az Augustus. Ő az Isten. Micsoda hadseregek, minden, hogy ő egyszerű szolga és eszköz annak az Istennek a kezébe, akkor adja ki a rendeletet, hogy összeírás, amikor Názáretből kénytelen József és Mária 120 kilométert megtenni. Gyalogsza már háton, hogyan, mert különben elveszik a birtokukat, bebörtönzik őket. És Betlehemben születik meg a megváltó, az Isten fia. Egy másodperc sem hibázott benne. És amikor ott vannak a hatalmasok, nem akadályozhatták meg Jézus keresztjét, sőt, ők állítják föl, és azt mondják, győztünk, egyház népe. Az a nép, meg a rómaiak, el van intézve ez az ügy. És közben a kereszten így kiállt, aki ott feszítetett meg, hogy elvégeztetett győzelem. Hol van a római birodalom? Hol van az a nép? Az Úr Jézus Krisztustól, akik között született testileg. Mivé lettek? Mivé? Tisztesség a kivételnek. És a názáreti ma is. Az, aki így búcsúzott, nékem adatott, minden hatalom menjen és földön. És boldog, aki nem csak hallgatja az Isten igét, hanem befogadja azt. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk, testvéreim! Hálát adunk neked, Urunk, hogy rajta vagyunk a világhálón, és sok testvérünkkel együtt örülhetünk a te igéd üzenetének. De még inkább hálát adunk és dicsőítünk téged azért a világhálóért, amelyet szent lelked által feszítettél ki, és a te mennyei országodat telepítetted ide, hogy aki hittel vallja, életemben és halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltóm tulajdona vagyok ennek az országnak, ennek a halálon átívelő örökkévaló országnak a tagja lehet. Köszönjük, ha már így tekinthetünk. Te benned, hívő, elhunyt szerettünkre, szeretteinkre. Könyörülj most is gyászoló testvérünkön. Melegítsd föl a szívét, hogy itt hatalmas dolgokról van szó. Hogyha neked még arra is gondod volt ebben az őrült forgatagban, ott Babilóniában, hogy az 5400 edény között 29 kés is haza kerüljön. Istenünk, milyen kompjútered van? És azt mondtad nektek, még a fejetek hajszálai számon vannak. Dicsőség neked. És köszönjük, mikor hozol változásokat. Olyat, amelyikre talán a változtatók nem is gondolnak, mi pedig átéljük, hogy kaput nyitsz, úgy, ahogy erről szólhattam is, csak a mi itteni vonatkozásunkban is. Áld meg a szívünket, hogy elrévedjen abban a hitben, abban a gyönyörűségben, ahogy rád tekint, hogy ki vagy te, Urunk. A dobogó csizmák, szuronyok, atomtöltetek, és minden fenyegetés közepette. Kinek a kezében van az életünk, a porszem? Köszönjük neked, és arra kérünk, hogy segíts, ha hordoznunk kell fogságot, talán csak nehéz embereket, vagy olyan helyzetet, amelyiket mi fogságként élünk meg, add meg, hogy odahajoljon a szívünk nagyon hozzád. Miből akarsz kitisztítani, Uram? És köszönjük, hogy irgalmas vagy, mert te tudsz véget vetni minden fogságnak. Te vagy a szabadító Isten, aki a hatalom menjen és földön. Így adunk ma minnyájan dicsőséget neked. Amen. Annak pedig, az örökké való Istennek, aki mindent megcselekedhet, feljebb, mint sem, hogy kérjük, vagy elgondoljuk a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Ma is említem az adakozást, mint Isten tiszteletünk részét. Köszönjük az érkező adományokat, a múlt vasárnap kihirdetett céladományokra is. Nagy feladat fenntartani egyház községünket, hisszük, hogy nem mi tartjuk fönt, hanem a mi örökkévaló Istenünk, és köszönjük, hogy ebben bennünket eszközként használ. Így tekintsük a mi hála áldozatunkat.
Isten tiszteletünk, templomi Isten tiszteletünk végén a 312. dicséret verseit énekeljük. A 312. énekünk így kezdődik: várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr.